Halas Rádió 153 lélekmód. Ifjúsági magazin extra.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a 153 lélekmód magazin mai adásában. Új sorozatot indítok, amelynek címe Csodálatos férfiak. A párját Beke László párkapcsolati magazinjában fogják meghallgatni, amelyben csodálatos hölgyekkel fog riportot készíteni Laci. Sányi Ágnes vagyok a mikrofonnál, és feltett célom, hogy bemutassak egy csodálatos férfit, akit meg fogok kérdezni az életéről, az indulásról, párkapcsolatról, családról és a munkáról. Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Kristóf Imrét, szervusz!
Szervusz, köszöntöm a rádió hallgatókat. Egy kicsit ez a csodálatos férfiak nekem olyan túlzónak tűnik.
Nem baj, ne tiltakozzál, de jó el egy férfinak
a csodálatos szerény. Hölgyeket el tudom fogadni, de egy férfiben nincs csodálatos szerintem.
El kell mondja, hogy miért választottuk ezt a címet. Azt gondolom, hogy a férfiak szerepe majd kicsit sérült. Régebben ugye csaták voltak, és megmutathatták a bátorságukat. Ma nem ilyen csaták vannak, és nagyon sokszor a nők dolgoznak, tehát még több szerepet vállalnak, a férfiak pedig néha háttérbe szorulnak. Meggyőződésem, hogy minden férfi csodálatos férfi, ha ez is segít, elfogadni.
Jó legyen.
Kezdjük avval, hogy milyen családban nőttél fel, milyen volt a gyerekkorod, mennyire voltál bátor fiú?
Elsőszülött gyerek voltam, a testvérem 4 évvel később született a Zsolt, ezért nyilvánvaló rám hárult egy kicsit az ő vesztrágatása is, de igazából ezt nem bántam. Normál családban nőttem fel. A szüleim akkor váltak el, mikor főiskolára mentem. Előtte már rossz volt a viszonyuk, úgyhogy én egy nem túl jó családmodellt rögzítettem már így felnőtt fejjel magamba, de egyébként úgy panaszra nincs okom, tehát azt nem mondhatom, hogy nem szeretetben nőttem föl, de az ő házasságuk nem sikerült sajnos.
Mennyire voltál bátor fiú? Én azt látom, hogy a fiatal srácok ma már kifejezetten bátortalanok. Milyenek voltak az udvarlási szokások a te idődben?
Húha, ez nehéz kérdés. Az udvarláshoz mindenképpen a szerelem társult. Azt gondolom, hogy az úgy ment is magától. Egy kicsit mások voltak a lehetőségeink, mert ugye nálunk nem 10 órakor kezdődött a diszkó, hanem akkor ért véget. Még ugye szinte nyáron nappali fénybe mentünk
haza a kislányt?
Kísértük haza a kislányt, igen, tehát nem pedig ilyen after partikon végződött hajnalban.
Szintén világosba kísérik haza, csak hajnal 4 órakor.
Hajnal 4-kor. Én egy kicsit azt normálisabbnak tartottam egyébként, de hát el kell fogadni mindig az újat. Ott mindig nagyobb türelem volt, és a kommunikáció sokkal lassabb volt nyilvánvalóan. Nekem még emlékeim vannak a levélírásról, hogy volt egy szép gondolat, és távol volt a kedvesem, és én írtam egy levelet, és hogyha nagyon gyorsan akartam, hogy megkapja, akkor express adtam föl, vagy volt még a dísztávirat ez a lehetőség, és hát bizony eltelt 4-5 nap, mire megkapta a kedvesem a levelet, és mire válaszolt, tehát úgy meg hetek. De ettől függetlenül ez belefért. Jó volt. Aztán voltak a telefon szokások, ugye? Nagyon kevés embernek volt telefonja, mobil akkor még abszolút nem volt, vonalas kevés volt, és úgy kellett jegyeztetni. Most ezt el kell úgy képzelni, hogy Kecskeméti volt a kislány, akinek udvaroltam.
Bocsánat, hogy félbeszakítok, hány éves voltál? Tehát mikor indult el ez a szakasz, amikor már beverted vallani egy lánynak,
17,
hogy tetszik?
17, értem. Tehát abszolút középiskolás kor, ott is már inkább a vége felé. A lényeg, hogy egy nyaralás utáni kapcsolat, tehát Balatonon nyaraltunk a szüleimmel, ez a szottüdülő, ahogy mindenki annak
békebeli időkből.
Anyukám közalkalmazott, apukám is az volt, és ugye 2 évente elmehettünk nyaralni Balatonra, és ott ugyanígy találkoztunk. Aztán megmaradt tovább a kapcsolat, és hát a telefonra visszatérve, nekünk volt telefonunk, mert apukám ügyeletes volt, és jegyeztetni kellett ezt a számot, azt hiszem 317 volt a telefonszámunk Kecskeméten, ezt jegyeztettük, és akkor az egész család várta a hívást, hogy visszahívnak, és egy jó fél órán belül megérkezett a csöngés, és ugye hát apukám, anyukám, testvére, mindenki otthon, én beszélgettem a kislánnyal.
Tehát akkor ellenőrzés alatt voltál erősen.
Abszolút, tehát el lehet ezt képzelni, hogy ez hogy volt, de akkor ezt elfogadtuk, és ez így volt jó.
Talán ez a lassítás egyébként nem is rossz. Én azt látom, hogy a lányok igényelnék jobban egy kicsit, hogy úgy megadják a módját a fiúk. Bátornak tartottad magad a korabeliekhez képest?
Mármint az udvarlásban?
Így van, így van.
Nem. Tehát én azt hittem mindig, hogy én nyomultam, meg én próbáltam, meg én udvaroltam, stb. Aztán mindig kiderült, hogy a lány választott ki engem. De állítólag ez így normális. És mindig kiderült, hogy ő szervezte úgy az alkalmakat, meg mindent, hogy tudjunk találkozni. Én meg azt hittem, hogy ügyesen kitaláltam, igen, és hogy
azért biztos, hogy benne voltál. Meg tudtad beszélni ezeket egyébként valakivel? mondjuk bátortalan voltál, hogy hogy kezdeményezzél, akár otthon a családban, vagy a fiú barátokkal, haverokkal, hogy működött ez? Kitől kértél tanácsot?
Abszolút a barátokkal beszéltük meg, hogy ki kivel szeretne járni, ki tetszik neki. Én inkább így ezt az utóbbit mondanám. Tehát ez a járni, az akkor még nem volt ilyen fogalom, hanem kivel szeretnénk találkozni, ki tetszik, és akkor ezeket, hogy hú, hogy kellene, akkor hogy kellene megbeszélni, és akkor hogy találkoznánk. Tehát például
egy mozi
meghívás, az számított egy olyannak, hogy na, ha eljött a lány moziba, az volt valami. De hát akkor még nem volt olyan, hogy most én hazakísérem a mozi után. Az egy még egy későbbi alkalom, vagy megfogom a kezét.
De azért izgultál, ugye? Tehát, hogy ez így normális.
Sőt, szerintem jobban, mint a mostani.
Mint a lány. Vagy mondta mostaniak, úgy gondolod?
Igen, igen.
Szerintem ma is izgulnak a fiúk, csak pontosan azért nem vágnak bele, mert azt hiszik, hogy csak ők izgulnak.
Igen, ilyet is tapasztalok, ez igaz, hogy néhány fiú abszolút ilyen visszavonulót fúj, de...
Jobb nem belevágni, úgyse sikerül.
Igen, de vannak szerintem olyan lányok, akik meg ambiciózusak, és majd...
Elveszik a fiúkat.
Így van.
Zene után folytatjuk a beszélgetést.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a 153 Lélekmód magazin mai adásában itt a Halas Rádióban. Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Egy új sorozatot indítunk, melynek a férfi ágát én viszem címe, Csodálatos férfiak. Kristóf Imrével beszélgetek, aki már tiltakozott a cím ellen, de én meggyőződésem, hogy minden férfi csodálatos férfi, mint hogy a minden hölgy csodálatos hölgy. A sorozat másik felét Becker László fogja készíteni a Csodálatos hölgyekkel. Imrivel beszélgettünk arról, hogy mennyire volt bátor, mennyire merte bevállalni, hogyha tetszett egy hölgy. Most egy kicsit kanyarodunk már a párválasztás felé. A társadat, feleségedet mikor ismerted meg, és hogyan?
Hát ennek most már idestova több mint 20 éve. Az biztos, hogy az udvarlás utólag most teljesen máshogy látszik, mint akkor történt, mert én akkor arra emlékszem, hogy a kék szemeibe lettem szerelmes, és mindig a kék szemeit láttam. Volt egy időszak, amikor ott elkezdtem sportolni, és a Vince Zoli barátommal kitaláltuk, hogy Balatonra elmegyünk biciklivel. Na most akkor még nem volt ilyen jó versenybicikli meg, stb., hanem ez az utcai egyszerű biciklivel, úgy, hogy van farmerba, fölültünk a biciklire, és eltekertünk 160 km biciklivel. És hát hogy nem, ő is ott volt Balatonon. De én akkor ezt úgy nem is vettem észre, hogy ez micsoda cselszövés. Találkoztunk, aztán utána megint találkoztunk egy idő múlva, és utána már kezdeményeztem, hogy hát találkozzunk megint. Volt egy nagyon jó koncertünk.
Akkor már érezted, hogy erő a dolog, neki is tetszel.
És egy kicsit, hogy visszautaljak az előző beszélgetésbe, akkor volt egy Pink Floyd koncert, és én életem, halálom, oda el kell jutnom, és vettem is jegyet. Kértem, hogy jöjjön el velem, természetesen igen mondott, azt nem tudtam, hogy a szülei nem fogják elengedni.
Opa.
És nem engedték el a szülei. De ettől nem lett vége a kapcsolatunknak, hanem
sőt
még jobban ösztönzött, hogy hát akkor ez nem jött össze a koncert, akkor majd lesz más.
Ez a küzdelem.
És hát
remélem,
egy nagyon rövid történet, már majdnem úgy meggyőztem a szüleit, hogy én egy rendes ember vagyok, és nem akarom elrabolni a lányukat.
Hány éves voltál?
Ugye ezelőtt 20 évvel, akkor az 30 éves voltam már, és az a lényeg, hogy anyusom annyi mindent meg tud csinálni, var, fúr, farag, mindent csinál, mint egy férfi, és tapétázott az Andinak a lakásába. Én meg ilyen kritikus ember vagyok, túlzottan is, és ami a szívem van a számon, ez a bevezető hozzá. A lényeg az, hogy már enyhült a viszony közöttünk, beléptem a szobába, kérdezi anyosom, hogy hát, hogy tetszik a tapéta? Hát mondom, nagyon szép, de itt egy kicsit ferde.
Opa.
Ott egy pár napig megint mosószünet volt.
Imre.
De hát, ha egyszer ferde volt, akkor ferde ennyi volt. Azóta egyébként ezen jót szoktunk nevetni a anyósommal.
Mikor már javulóban volt a viszony, akkor kicsit visszazuhant.
De egyébként nem baj, hogy a kezdet ilyen nehéz, és hogy meg kell küzdeni mind a lánynak a szívéért, és a szülei beleegyezéséért. Tehát ez
férfihoz olyan... való küzdelem.
Igen, ez nem olyan automatikus, ez... hogy jó, hát akkor persze, itt a lány, hát jó, együtt jártok, és kész, mint ahogy mostanában van.
Azt gondolom, azért most is van, amikor küzdeni kell, tehát én tapasztalom. Ez is mutatja, hogy a férfiaknak azért lételeme a küzdés. Még egy kicsit a párkapcsolatra. Ugye, ha már 30 éves voltál, valószínűleg nem az első lány volt, akinek udvaroltál, Andi, a feleséged. Mennyire tartott fontosnak, hogy legyenek tapasztalatai akár a fiúknak, akár a lányoknak?
Én azt gondolom fontos, de igazából ez nincs úgy eltervezve, hogy mennyi iskolát kell kijárni, hogy az ember pont jó legyen.
Már is megvan előtt. érte.
Így van, a kapcsolatra. Én elég gyorsan szerelembe estem, és én mindig is szerettem valakivel járni. Általában volt valami tényező mindig, ami miatt véget ért egy kapcsolat. Mondjuk már nem azonos városban laktunk, elment tanulni máshova a lány, vagy éppen kitudódott valami olyan, hogy hát közben azért időnként volt egy másik pasia is.
És ezt nem viselted jól.
Igen, miután megkeresett az a pasi.
Pláne a verekedésbe fajult.
És együtt beállítottunk a lányhoz egy-egy szálvirággal, tehát ilyen történetem is volt. Én akkor határoztam el, hogy én egy hülye ember leszek, tehát hogyha már nem tetszik a lány, akkor meg fogom neki mondani, és ezt tartottam is mindig.
Az őszinte kommunikációt fontosnak tartod egyébként?
Igen, igen, abszolút. Tehát én nem vagyok ennek a híve, ennek a kicsapongásnak, és majd ne tudja csak meg, az a lényeg.
Így van, így van. Az őszinteség szerintem rettentően fontos. Régi érték, de ma is működtetni tud jó dolgokat. Mesélj egy kicsit, a házasságnak az első szakasza mennyire volt könnyű vagy nehéz?
A házasság az nekem egy ilyen szép emlék, egy ilyen jó dolog. Tehát mind a ketten akartuk, és szerintem amit úgy elképzeltünk, ugye a fényes esküvő, a fehér ruha, még ráadásul hóesés is volt.
Jaj, de szép.
Januárban volt az esküvőnk, és a Sostó csárdába volt a lagzi, és leesett egy olyan félméteres hó, és akkor a feleségem a fehér ruhába, a fehér hóba, minden úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Semmi nem volt túlzásba. A gyerekek a házasság után elég gyorsan születtek. A Miklós fiam ugye most már 19 éves, a lányom meg 17, tehát nincs is nagy korkülönbség köztük. Én ezt jónak is tartom, mert nagyon jól megvoltak együtt is. Köztem és az öcsém között 4 év van.
És ez már kicsit soknak
érezted. Kicsit sok volt, igen. Értem. Más volt a baráti kör teljesen, van, ugye nekem és az öcsémnek is. Így meg a Miki az úgy, mindig tudott a Jankára egy kicsit vigyázni, meg nagyon is.
Értem.
És jól megvoltak, meg most is megvannak természetesen.
Mennyi ideig jártatok Andival, mielőtt összeházasodtatok?
2 év.
Az én nagymamám azt mondta, hogy 1 év, kicsi lányom, 1 év alatt higgyed el, hogy megismered, de akkor nektek hosszabb idő állt rendelkezésre erre. Hamarosan visszatérünk arra, hogy közös életüket hogyan alakították Imi és Andi, a gyerekeket hogyan vállalták, és milyen szerepeket vállalt Imre a családban. Maradjanak velünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Szeretettel köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk a beszélgetést a 153 Lélekmód magazin mai adásában, a Csodálatos Férfiak sorozatban. Kristóf Imrével beszélgettünk, és éppen ott tartottunk, hogy 2 évi együttjárás után házasodtak össze Andival. Fontosnak tartott, hogy 2 évig már ismertétek egymást, tehát nem teljesen hirtelen vágtatok bele a házasságba?
Igen, azt gondolom, hogy fontos, mert mind a ketten tudtuk, hogy akarjuk a házasságot, és hogy mit vállalunk igazán. Ebben már benne volt az is egy kicsit, hogy előbb-utóbb biztos lesz majd gyerek.
A házasságnak az első szakaszában voltak-e nehézségek? És egyáltalán a házasságnak van-e fejlődése, hogy látod?
Igen, szerintem mindennek van, ugye hegy és völgy. Szerintem nyilván az eleje az a hegy mindig, aztán utána vannak völgyek, aztán megint hegy. Úgy gondolom, hogy a gyerek születések az egy annyira csodálatos, és annyira gyorsan elmegy. Mindig arra gondolok, amikor megszülettek a gyerekeim, és most meg olyan nagyok, 19 éves, meg 17, és hogy akkor milyen más volt, és mennyire jó volt, hogy megfürdethettem, meg mesét olvashattam, és a Janka lányom mindig mondta, hogy de apa, gyere most játsszál, te vagy a királyfi, mindig én voltam, hála Istennek, a királyfi.
Igen, azt mondják, hogy egy lánynak az apa, ez mindenképpen a királyfi, és ez a normális.
Ennek úgy örültem, a fiam horgászni mehettünk. Hát ugye most hazamegyek a munkából, és akkor megpróbálok ugye velük egy kicsit kommunikálni, és akkor hát úgy megmondják, hogy jól van apa, nem történt semmi, majd lejövünk, ha van valami fontos. Szóval
örülsz kicsit... neki, hogy megélted azt a szakaszt apaként az életedben.
De nem vádolom őket, tudom, hogy ez a korra
ez normális. Jár. Mesélj nekem, hogy született az első gyerek?
A Miklós fiam, én akkor Budapestre jártam média szakra, ment egy esti műsor az M1-en, az volt a cím, hogy Objektív. És ott tanultuk, hogy a műsorkészítés csinyát, binyát. 9 óra felé emlékszem, hogy beszóltak, hogy van itt valami Kristóf Imre. És mondtam, hogy jelentkeztem, hogy igen, én itt vagyok. Jó, hát azonnal menjen haza, mert szül a felesége. hát általános derültséget váltott ki az a mondatom, mikor mondtam, hogy de hát csak 2 hét múlva kell, hogy megszülessen. Hát az nem lehet, én kiszámoltam, hogy én most itt vagyok 1 hétig az iskolában, amikor hazamegyek, és akkor szép nyugodtan felkészülünk, beviszem a feleségem a kórházba, és majd megszületik a Miklós. Hát ez nem így történt.
És ez életehez képest ez felülírta.
Így van, hogy én posta vonattal jöttem haza, és a reggeli órákba született meg a Miklós, de legnagyobb sajnálatomra nem engedtek be a szülőszobára, pedig meg volt beszélve, mert hideg front volt, és még a folyosón is gyerekek születtek, így hogy nem lehetett bemenni a szülésre.
Pedig így terveztétek, hogy apás
így
szülés lesz.
Így van, depótoltuk a Janka lányommal, mert bent lehettem, és soha nem fogom elfelejteni, amikor odaadták a kezembe egy pólyába, egy kis ilyen gézspelenka, ugye abban van szerintem becsomagolva először, és amikor úgy rámosolygott, és azt az arcot, ezt mindig látom most is rajta, amikor 17 évesen is rámosolyog, ugyanaz a mosolya van. És szerintem ez egy csoda, hogyha valaki férfi embernek mostanában születik gyereke, én mondom neki, hogy menjen be. Menjen be a szülésre, és neki odaadják a kisfiát, kislányát. Szerintem soha nem fogja elfelejteni.
Hallgatók, hogyha most itt ülnének a helyemben, látnák ezeket a csillogó szemeket, ahogy ezt mesél Imre, akkor biztos, hogy megfogadják ezt a tanácsot. Fontosnak tartod, hogy kivegye egy férfi a részét a gyerekek neveléséből, és nem csak hogy kötelességként, hanem látszik, hogy mesélsz ezekről, hogy micsoda élményt jelentettek a számodra. Miket csináltál, mint apa, mesélj?
A gyerekekkel úgymond a nevelésbe mindig úgy volt azért a családban, ezt tudni kell, ezt ugye elmerem azért mondani, hogy én mondtam valami szigorút, akkor mondták a gyerekek, hogy apa, ezt te mondtad, majd ha anya mondja, akkor kell csak elmosogatni, apa, te úgyse haragszol, hogyha nincs elmosogatva. Tehát azért a szigor az megmaradt anyának. Én besegítettem, amiben tudtam.
Mesélj konkrétan, amikor picik voltak a gyerekek. Mit segítettél?
A fürdetés az abszolút, legalábbis mindig be kellett segíteni. Aztán a porszívózás, az hagyományosan most is az enyém. A mosogatásba is segítettem, és hát bírtam a főzésbe és bevásárlásba, tehát piacra járás az abszolút az én feladatom, tehát amit úgy kellett bevásárolni, azt én mindig bevásároltam. A feleségem otthon tudott maradni a gyerekekkel, és szerintem ez így volt jó.
Tehát akkor segítettél neki minden szempontból.
Ez én mellette dolgoztam, ez egy olyan hagyományos férfi-nő modell volt, hogy a nő otthon van a gyerekkel, a férfi pedig keresi a pénzt.
De ezek szerint azért nem ragaszkodtál szakadéghez, hiszen besegítettél a házi munkákba is. Ez szerintem nagyon fontos, hogy lássák egymás munkáját időnként.
Igen, ezt szívesen tettem, mert az én szüleimnél úgy láttam, hogy minden munka anyukámra maradt. Apukám a hagyományos, régi családmodellben volt. Én nem hibáztatom ezért. Tehát mindenütt ezt láttuk, hogy ahogy hazajöttek mind a ketten a munkából, anyukám nekiállt a háztartást, ugye a vacsorát készíteni, stb. Apukám megnézte a meccset. Én azt gondoltam, hogy ez így nem igazán fair, és én ezen változtattam is.
Erről a pontról fogjuk folytatni. Imi egy olyan csodát modellt vázolt már elénk, ami egy kicsit egyensúlyosabb a munka és az élvezetek terén. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a 153 magazin mai adásában. Csodálatos férfiak sorozatban vagyunk. Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem Kristóf Imre, aki most már engem 100-ra meggyőzött arról, hogy csodálatos férfi, mert éppen az előző blogban mesélte el, hogy a házasságukban mennyi mindent segített a feleségének, illetve a közös munkában mennyire megosztották a terheket. Egy kicsit most az érdekel engem, Imre, hogy a gyerekekkel való kapcsolatban mennyire voltál benne. Ugye mondhatod, hogy mikor picik voltak, fürdetted őket. Mi volt még a szereped? Mit csináltatok
együtt? Aztán jött
együtt
az óvoda, egy fontos változás. 4 órára mindig el kellett menni érte. Feleségem 4:30-ig dolgozott, én is dolgoztam tovább is, de 4-kor valakinek menni kellett, ezt én vállaltam föl. Hát lehet, hogy 4:45 lett belőle, sőt, lehet, hogy az óvónő most mondja, hogy még én voltam az utolsó. És a Kristóf gyerekek már ott ültek a kispadon, és már senki nem volt ott. De mindig is csodáltam egyébként, hogy lehet, hogy ide mindenki ide tud érni 4 órára.
Csak én nem.
De általában odaértem értük, és attól ugye nem változtam meg én se, nem érzem magam ilyen csodabogatnak. Gárnak. Hazavittem úgy a Mikit, hogy kicsit nagy volt rá cipő, és otthon derült ki, hogy ez nem is az ő cipője.
De hazavitted a gyereket?
De hazavitt. Igen, egy kicsit sajnáltam azt, aki a kisebb cipőbe vitte haza.
Az bonyolultabb volt.
Rosszabbul járt, de másnap cseréltünk.
Gyerekekkel való kapcsolat az igazából szerintem egy kulcsfontosságú dolog. Nagyon sok férfi elmondja, hogy ő dolgozik a családjáért, és ez nagyon szép dolog, hiszen nyilván a fő feladat, hogy biztosítsa az életeret. De ha konkrétan nincs feladat a gyerekekkel, akkor sérül az a kapcsolat, akármerről is nézzük. Egy csomó mindent mondtál, hogy még csináltatok együtt a gyerekekkel, mesélj nekünk.
A sport, a kirándulások, a szabadidő, egy túrára, a Klaus és társai túrán olyan picik voltak még a gyerekek, szerintem sokan emlékeznek, hogy vittem a nyakamba a Jankát, a Miki úgy botladozott, de már akkor mentünk. Ugyanígy volt a horgászattal, vagy egy nagyobb kirándulással, ahol elmentünk a hegyekbe. Nem kell itt olyanra gondolni, hogy akkor ott nagy étterem, meg stb. Nem volt erre pénzünk, hanem összekészítettük a kis elemózsiát, és akkor vittünk magunkkal a szendvicset, vizet, és
az együtt töltött idő egy, volt.
A benzin került csak szinte, amivel kocsival elmentünk.
Meséltél arról is, hogy mesét olvastál a gyerekeknek. Ez hogy zajlott le?
Hát ez úgy zajlott le, hogy a feleségemet legtöbbször holtvárat volt. Nagyon sokszor, amikor beteg lett valamelyik, a másik is azonnal beteg lett, akkor a kettő gyermeket, akik lázasak, ápol, és a többi, és én mikor hazaértem, én egy ilyen friss erővel átvettem tőle. Ha csak 3-4 órára, de akkor is át tudtam tőle venni, akkor pihent. Le kellett kötni ugye a gyerekeket, ami majdnem olyan nehéz volt időnként, mint a munkahelyen.
Igen, ez kevés férfi kóstol ebbe bele, aki bele kóstol,
van is néhány ilyen felvétel, amikor a testületülésen én elalszom, és a szemfüles kollégák fölvették. És
aj, mondtuk ezek a lesmédiások.
Bejátszották, hogy milyen jót alszom ott ezen a részen, de tényleg azért, mert nekem egykor volt egy másodállásom is, és ezt komolyan is vettem. Mert a gyermek az azonnal észreveszi, hogyha nem ráfigyelek csak, hanem úgy, hogy jó, olvasom.
Mondja csak, de már közben is
aludtam. És akkor közben máshol járnak a gondolataim. Tehát azt teljes mellbedobással kellett végezni. De szerintem megérte, mert nagyon hálásak érte.
Meséltél a sportról. Lehet, hogy sokan tudják, a hallgatók, hogy te szenvedélyes futó vagy, ha jól tudom, ez a kedvenc sportod.
Igen.
Mikor indult el, és hol tartasz?
Hogy mikor indult? Hát, hogy 15 éve vagy 18, talán ez most lényeg. Talán, akkor éreztem úgy, hogy mozogni kellene. Ez körülbelül akkor volt, amikor a gyerekek olyan 3-4 évesek voltak, és az ember tudott venni egy levegőt. Hogy az oviba elvittük, és akkor egy picit nincs otthon a gyerek, és hogyha már hazahozzuk az oviból, már akkor is inkább azt igényli, hogy mozogjunk együtt, valamit csináljunk együtt. Na akkor kimentem a futballpályára, és a Medoszra, és akkor a Molnár Nándit láttam futni. Hát megszólítottam, hogy Nándi, hát te rendszeresen futsz? Igen, ő 10 kört szokott itt lenyomni. Fussak vele egy kört. Hú, hát futottam egy kört vele, 400 métert, jó, kifáradtam. Mondom neki, hogy nekem soha nem menne 10 kör. Próbáljam meg. Nem hagyta, hogy lemorzsolódjak, hogy így mondjam. Mentem vele rendszeresen, és én is gyorsan eljutottam a 10 körhöz, és utána valahogy a Babud Laci barátom szárnyai alá kerültem, ő megtriatlonozott, kerékpározott szenvedélyesen, és megszeretette velem a kerékpárt. Én a futást próbáltam vele megszerettetni, és azóta is együtt futunk és kerékpározunk, sőt hozzánk csatlakozott most már legalább 8 éve Szilágyi Zoli barátom, és így hárman szoktunk kedden csütörtökönként Dégháznál találkozni, este 7 óra, és akkor 8 kilométert lefutjuk. Ezt látják a gyerekeink is, és különböző sportágakba próbálgatják magukat, de mindegyik a sportot szereti. És nem próbálom erőltetni, mert szerintem az abszolút nem jó, és nem is vonom őket felelősségre, ha most nem indultak el egy sportversenyen, de számtalan sportversenyen voltak már, és azt szeretném, hogy a mozgást szeressék meg.
Én azt gondolom, hogy a legjobb mintát adtad. Tehát egy gyereknek, ha ötször elmondjuk, ahhoz képest, ha félszer megcsináljuk, az sokkal többet jelent.
Olyan célom nem volt, hogy versenyző legyen belőlük, hanem a mozgást szeressék, lehetőleg közösségbe végezzék. Janka lányom nagyon kacsingott a versenytánc felé, tehát ez egy nagyon pozitív dolog volt. Hétvégenként jártunk táncversenyre, közben, ha Egerbe voltunk, akkor már mentünk egy kicsit túrázni, és megnéztük a várat, tehát egy nagyon tehát jó hétvégeket tudtunk közösen tölteni.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, egy kicsit a kommunikációra fogok rákérdezni a következő blogban, illetve a munkára, hiszen a munka nagyon fontos része egy férfi, illetve mindannyiunk életének.
Halas Rádió 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a 153 Lélekmód magazin mai adásában. Csodálatos férfiak sorozatunkban Kristóf Imrével beszélgetünk az életéről, családjának az életéről. A kommunikációt mennyire tartod fontosnak?
A kommunikáció nagyon fontos. Amikor a gyermekeim kisebbek voltak, tehát most 19 a fiam Miklós és 17 a Janka lányom, akkor azt gondolom, hogy sokkal könnyebb volt. A mostani életkoruk nekem úgy tűnik, mintha mindent vissza szeretnének tartani, tehát csak amit a Facebookon a haverokkal, ismerősökkel megosztanak, azt is néhány szóba, amit én értelmezni se tudok, mert olyan rövidítéseket tartalmaz,
igen.
Nem lehet megérteni, de ők nagyon jól értik, félszavakból egymást. Mostanában nagyon keveset beszélünk, de korábban ez nem így volt. Nagyon sokat beszéltünk, nagyon sokat voltunk együtt. A világot szerintem most ebben a korban úgy látják, hogy most jobb, hogyha nem
zártabbak,
annyira.
És a társaikkal. Ez teljesen normális, Imre, hiszen a serdülőknek a korosztályukkal van most a legfontosabb feladatuk. Ugye te, mint kommunikációban hosszú ideig dolgozó ember, nyilván fontosnak tartod a kommunikációt. Mennyire fontos a párkapcsolatban, vagy hol van főszerepe?
Szerintem nagyon sok házasság végződik felbontással azért, mert nem kommunikálnak egymással a partnerek. Ha megbeszélnék egymással, hogy mi az, amit nem szeret a másik, mi az, amit viszont kedvel, akkor én azt gondolom, hogy ez a borzasztó nagy válás, ez nem történne meg. Az embernek meg kell mondani, hogyha valami nem tetszik, és azt is meg kellene mondani, sőt, ez lehet, hogy még fontosabb, ha igen, ha tetszik, hogyha tényleg, jaj, de jó, hogy most készítettél vacsorát, és ez most
és
milyen jól esett nekem. Nem csak, hogy jó, kész a vacsora, jó van, megesszük, nézzük a
ez
tévét.
Ez a dolgod.
Viszlát és ennyi. A pozitív dolog az mindig kétszeresen hat, legalábbis így tanultam. Le vagyok döbbenve, hogy szülőértekezleten a Szilágyi Zoli barátom, ülünk ketten például,
mint
az
férfiak.
Osztályok, mint férfiak, és akkor hallom, hogy hát itt csonka család van, itt is.
Krízisek adódnak az ember életében, akár a munkahelyváltással kapcsolatban is neked is volt egy ilyen krízis. Hogy élted át, hogy dolgoztad fel, hogy küzdötted meg, mi segített benne?
Nehezen. Tehát én mindig úgy gondoltam, hogy a tévézés az nekem mindig az életem része lesz, és mikor egyszer ez így hirtelen véget ért, akkor eléggé talajtalanná váltam, mert akiket ismertem, nagyrészt a tévén keresztül ismertem meg, így voltak a barátaim és ismerőseim is, és minden olyan súlytalanná vált. És nem is tudtam elképzelni, hogy most mit fogok csinálni, és eléggé kapadoztam. A sport az segített, és a barátok. Például szerintem én nem is tudom, hogy azt hogy bírta ki a Babud Laci barátom, hogy minden egyes futásnál elmondtam neki szinte ugyanazt, hogy de hát a tévé az a legjobb, és anélkül nem lehet élni, és nem lehet más csinálni, és olyan türelmes volt, és futottunk, én panaszkodtam, futottunk.
És egyszer csak elfáradtatok.
És igen, és ez ment egy jó darabig így, amikor valahogy megnyílt egy másik ajtót, szokták mondani, és akkor kezdtem azt látni, hogy más is van, és most meg kell próbálni mást. Állítólag úgy mondják, hogy 7 évente egyébként is az embernek váltani kéne, mert akkor...
Marad friss és kreatív egy-egy új területen.
Nem fogja rutinból, megszokásból csinálni a dolgokat. Nagyon hálás vagyok ezért a Lacinak. Tehát,
hogy átsegített.
Igen. Tehát ezt...
Ezt csak a barátok tudják megtenni, ezért
ez csak,
fontos.
Ez csak.
Mennyire fontos ma az életedben a munka, mit csinálsz, és milyen terveid vannak?
Fontos a munka számomra, nem csak azért, hogy az ember pénzt keressen és el tudja tartani a családját, hanem hasznos dolgot kell csinálni. Ugyanilyen fontos az is, hogyha lefestem vasárnap a kerítést, természetesen, de a munka, ami a jövedelmet adja a gyerekeimnek a biztonságot, én például ezért nem vagyok vállalkozó. Én nem vagyok arra képes, hogy minden nap úgy keljek fel, hogy lehet, hogy ez most nem fog sikerülni, és akkor minden, amit belefektettem, az tönkre fog menni, és majd a következő viszont majd pénzt hoz. Ha most mondanák, hogy menjek el Ausztráliába dolgozni, és 2 milliót fogok havonta keresni, meg sajnos azt mondanám, hogy nem. Nem megyek, itt vannak a gyerekeim, én nekem ez a kisebb fizetés, ez bőven most megfelelő, de biztos. És erre törekedtem végig egész életem. Egyébként a szüleim is közalkalmazottak voltak, és a családban is, hogyha úgy nézem a nagyobb, szélesebb családi kört ott is, mindenkit, hát én ilyen mintában lőttem mondjuk föl. Tisztelem és becsülöm is a vállalkozókat, de ez egy olyan alkat kell, aki arra születik.
Mivel foglalkozol most?
Közalkalmazott vagyok, Szegeden dolgozom, Csongrád megye teljes területe tartozik hozzám. Az egyik diplomám kertészmérnöki, és borász végzettségem is van, és a borászati termékeket ellenőrzöm. Nagyon röviden annyi, hogy ami nem megfelelő termék, azokat ki kell vonnom forgalomból, tehát akik szokták mondani ezt, hogy tablettásból gyártanak, azokat kell kiszűrni.
A műsoridő végére értünk. Köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm, hogy minta volt egy kicsit az életed, talán sok férfinak, és kívánok nagyon sok örömet tovább az életedben.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, igazán megtisztelő, hogy az első vendégén voltam, hogy tényleg csodálatosak-e a férfiak, ezt nem tudom, én magam nem érzem csodálatosnak. Lehet, hogy a feleségem, ha meghallgatja az adást, akkor fog kérni egy 10 percet, hogy helyesbítse. Persze ez csak vicc volt, de úgy gondolom, hogyha ez a beszélgetés valakinek is egy kis örömet okozott, vagy esetleg segít valamilyen döntésében, akkor már megérte.
Maradjanak velünk, aki lemaradt a beszélgetés elejéről, meghallgathatja az ismétléseket. Az adás hamarosan felkerül a Hangalbum menüpontba. Egy hét múlva új témával jelentkezünk. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.